Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben egy igencsak érzékeny és talán sokakat megosztó kérdésről beszélgetünk, arról, hogy mit jelent ma a nemzet, ki formálja ennek a tartalmát, és vajon közösségi kulturális fogalomról van szó, vagy egyre inkább politikai eszközzé vált. Szó lesz arról, hogy hogyan alakult mindez Magyarországon az elmúlt évtizedben, milyen hatással van a társadalmi viszonyokra, a politikai versenyre és a határon túli magyarok szerepére. Ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai Naprakészben. Vendégem Perec László, egyetemi tanár, filozófia történész. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Mennyire politikai kategória ma a nemzet, és mennyire kulturális közösségi, ugye ez volt az első pont, amit a felvezetőben is megfogalmaztam.
Ugye a modern nemzet az politikai egység. Vannak természetesen nyelvi, kulturális, múltbeli gyökerei, de alapvetően politikai termék. Ugye, ahogy a nagy századfordulós pozitivista francia gondolkodó mondja, hogy a nemzet mindennapi népszavazás. Mindennapi népszavazás, tehát tulajdonképpen ilyen akaratlagos eredmény. Nem vannak természetesen nyelvi és kulturális gyökerei, de alapvetően politikai intézmény. Ez az, amit, hogy mit hangsúlyozunk belőle, az azért azon is múlik, hogy hol vagyunk. Tehát, hogy ugye a nemzet valami olyasmi, hogy a kulturálisat és a politikait fedésbe hozzuk, és hát van, ahol ez nem sikerül. Tehát vagy kisebb a nemzet, mint az állam, vagy nagyobb. Tehát vagy ilyen birodalmi, vagy pedig hát ilyen diaszpóra jellegű nemzetről van szó. Most ez egy ilyen paradigmaváltás azért a nemzet szemléletében. Ugye régen azt gondoltuk, hogy a nemzet az, ami öröktől való és mindig is létező entitás. Tehát van olyan, hogy nemzet, amihez képest időnként van nacionalizmus. Most egy ilyen jó fél évszázad a nacionalizmus kutatás újabb hulláma, ezek a konstruktivista nacionalizmus elméletek azt mondják, hogy fordítva van. Tehát előbb van nacionalizmus, és utána lesz vagy nem lesz nemzet. Tehát nem a nemzet szüli a nacionalizmust, hanem a nacionalizmus szüli a nemzetet. Ugye ez a kiinduló pontja történik. Most másrészt ugye, amit mondtam, hogy vannak azért olyan államnacionalista, meg kultúrnacionalista fejlődések, tehát például 1867-től 1914-ig ez egy államnacionalista berendezkedés volt a dualizmus idején, tehát tulajdonképpen mindenki magyar, aki a magyar birodalom területén él, legfeljebb nem tud róla, mást mond, más nyelven beszél, de attól még ő magyar, majd egyébként igyekezni fogunk meggyőzni, hogy hát kulturálisan is az legyen, hogy ez a háttere azoknak az asszimilációs törekvéseknek, amik hát elvesztették, ami miatt elveszett az ország presztízse 1849 és 1914 között. Ugye a Jeszenszky Gézának a híres könyve, az elveszett presztízs erről szólt, hogy míg 49-ben mindenki együtt érzett a magyarokkal és szerette őket, addigra az első világháború kitörése ideje nagyon ellenszenvessé vált.
A nemzetpolitikai kategória akkor az természetes, hogy a kormányok politikai identitásépítésre használják a nemzet fogalmát?
Ez egy teljesen más kérdés, amit most mondtam. Tehát abban ez egy fogalmi kérdés. A másik pedig egy politikai törekvés. Tehát nyilvánvalóan az, ami itt folyik, az egészen rémületes és meghökkentő és aljas. Tehát hogy ami ezzel a fogalommal visszaélve itt végbe megy, az valamilyen lényegében polgárháborús hisztériakeltés folyik, ami hát egyáltalán nem vicces. Ugye régebben, vagy korábban lehetett azt mondani, hogy hát ha kívülről néznénk ezt, akkor röhögnénk rajta, csak hát sajnos belülről látjuk. Nem így van. Most már se kívülről nézve se vicces, tehát egészen elképesztő hisztériákig menő. Na most, hogy mondjam, ez azért ha folytatom, ugye, hogyha 1914-ig egy ilyen államnacionalizmus határozta meg a magyar nemzettudatot, a Trianon után ez élesen ilyen etnonacionalista fordulatot vett, tehát nem az a magyar, aki pontosabban a magyarok kívül is élnek a határainkon természetesen, de belülről se biztos, hogy mindenki magyar, tehát belülre is kerül az ellenség. Ugye ez az a meggyőződése a két háború közti elitnek, és ez az, amit hát ugye a kommunizmus elfolyt. Ugye a kommunizmus olyan, mint egy nagy hómező, amelyik befedi a növénytakarót, és tulajdonképpen hát a politikai tagoltság megszűnik, és hát a nemzetről való beszéd is megszűnik. Ugye egészen tragikus, ugye Trianonnak a percepciója, ugye hát ez egy elképesztő tragédia egy nemzet életében, és amíg a két háború közt nem soha, tehát egy ilyen nagyon erősen államilag irányított nacionalista retorika uralta ezt a kérdést, a kommunizmus idején gyakorlatilag elfojtották. Tehát szó se volt a Rákosi korszaknak is egyébként egy ilyen nacionalista attitűdje, de ez nem vevődött észre, mert a szovjet rendszer beborított mindent. De a Kádár korszak kérdezett antinacionalista, nem lehetett beszélni arról, hogy Trianon az szokott néha eszembe jutni, hogyha szegény Adi megérte volna 1920-at, ugye ő 19 telén halt meg, megérte volna Trianont, hát akkor akkora revizionista lett volna belőle, hogy utána nem tudjuk leírni a nevét, tehát a kommunizmus idején Adi is fekete seggűvé vált volna teljesen világosan, mert hogy nem szabadott erről beszélni. És ugye ez az a történet, ami le volt folytva, ami ugye természetesen a jogállami forradalommal ugye regenerálódott a politikai tagoltság, leolvadt a hó erről a növénytakaróról, és hát az bújt elő, ami korábban ott volt, ugye ez az, amit Ungvári Rudolf fasisztoid mutációnak nevez, hogy tulajdonképpen nem tudott fejlődni a megfelelő ütemben a jobboldali gondolkodás, hanem ott folytatta, ahol 44-ben abba maradt. Tehát, hogy ez az eseménysor ugye megint regenerálta a politikai tagoltságot, és természetesen elő is vette a nemzet problémát. Ő Antal József lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke vagyok, lehetett erről beszélni, ki lehetett beszélni ezt a szörnyű traumát, stb. De ez minden esetre egy ilyen moderált keretben maradt, és akkor ehhez képest gondolom arra céloz szerkesztő úr, hogy 2010 után mi történt. Gondolom, hogy erre kíváncsi elsősorban.
Igen, erre, hogy beszélhetünk-e a kisajátításról, vagy inkább egy sikeres politikai keretezésnek vagyunk a tanúi?
Hát hogy mondjam, tehát tulajdonképpen a helyzet még rosszabb, mint hogy politikai, ugye, hát itt két ilyen ismert mondásra utalok, ugye a haza nem lehet ellenzékben, mondta 2002-ben az éppen megbukó miniszter, haza nem lehet ellenzékben. Ez azt jelenti, hogy aki nem fideszes, az nem magyar. Tehát, hogy gyakorlatilag a politikai teret átrajzoljuk. Ugye nem vesszük le a kokárdát, és azt mondjuk, hogy a kokárda nem a nemzethez tartozást fejezi ki, hanem a fideszes létet, stb. Innen indult, és ugye eljutott tavaly március 15-éig, amikor poloskáknak nevezte azokat, akik nem velük vannak. Ugye ez kifejezetten ilyen náci reminiszenciákat idéző párbeszéd, ugye amikor nem egyszerűen a nemzetből rekesztett ki az ellenzéket, hanem megtagadott tőlük az ember mi voltukat. Tehát, hogy amit kérdez szerkesztő, ez valószínűleg a helyzet már rosszabb ennél, természetesen ez egy ilyen politikai felhasználása a nemzet fogalmának, és tulajdonképpen súlyos visszaélés ezekkel az érzelmekkel.
Máshol bevett eszköz más országokban a politikában, mert ha jól értem, akkor én itt arról beszél, hogy az ellenfelek nemzetellenes szereplőként való keretezése történik meg.
Hát a nemzet természetesen, mint politikai egység, az diszkutábilis, hogy politikai viták tárgya legyen, de ilyen típusú irekesztés, megosztottság nem jellemző. Tehát de azért kicsit messzebbről indítok, vagy lehet, hogy egy kicsit ilyen történeti áttekintés, hogy valószínűleg a magyar történelmet mindig jellemezték ilyen bifurkációk, tehát ilyen ellentétes fogalmak. Nem, olyan értelme konstruktív szerepet is játszottak, hogy a magyar történelem nem mesélhető el anélkül, hogy nem mondanánk azt, hogy kuruc, labanc, hogy protestáns, katolikus, hogy függetlenségi, Habsburg párti, hogy mit tudom én, népi, urbánus. Ugye ezek ilyen opozíciós kategóriák, amik feltételezik egymást, tehát mindig is, most ezt nem akarom írtatni, hogy ez jó-e vagy az, de ez így van, valószínűleg nem jó, Bibó mondta ugye, hogy eltorzult magyar alkar, zsákutcás magyar, tehát ez valószínűleg ennek a termékez, de nagyon régre viszont meglepőt fogok kérdezni, mikor olvasta utoljára szerkesztő az egri csillagokat?
Hát régen. Egy előző életemben tanár voltam, 20 évvel ezelőtt.
Akkor nem is annyira régen, mert ugye mindenki gyerekkorában, ez a minden magyarnak az első nagyobb lélegzetű olvasmány, és fascináló élmény, csodálatos. Máig föl tudom idézni, hogy amikor először. Most az én lányom abban a korban van, hogy most kötelező olvasmány neki, és ezért belelapoztam, és egy csomó finomság van benne, amit akkor nem vett észre az ember, de most igen, és ide akarok kiukadni, hogy van benne egy olyan, tehát több olyan jelenet, hogy van a Cecei úr, ugye a Vicusnak az édesapja, kisnemesekek, van egy barátja, akit úgy hívnak, hogy Fügyedi. És ők rendszeresen összejárnak, kvaterkáznak, beszélgetnek, vitatkoznak, és majdnem őre mennek, mert az egyik az Ferdinándnak a pártjánál, a másik a Szapolyai pártjánál, és szinte vérre menő üvöltözés folyik a jó barátok között erről, hogy te el akarod adni a magyart a németnek, te pedig ki akarod szolgáltatni a töröknek, stb., és akkor Dobó békíti ki őket a regényre. És ami a legjobb, hogy egy olyan 200 oldallal később, és a történetben 10 évvel később, ugyanez a vita megismétlődik, csak megfordulnak a szerepek. Tehát, aki korábban Habsburg párti volt, az most hirtelen vált a szemléletén, tehát magyarán ez egy század, ugye ez 1902-es regény, hogy már akkor Gárdonyi tulajdonképpen ilyen humoros módon reflektált erre a nagyon-nagyon-nagyon mély megosztottság. És ez az, ami nagyon gyorsan, ugye, ahogy mondom, hogy föléledek nagyon gyorsan ezek a törésvonalak, hogy ne csak egy irányba beszéljek, hanem a másik irányba is, ugye. Nem tudom, hogy arra még emlékszik-e szerkesztő, hogy 1990 elején Tamás Gáspár Miklós írt egy cikket, amiben azt mondta, hogy vagy szabad demokrata többség, vagy mucsa. Ugye, hát ő nem volt akárki, legokosabb kortársunk volt, kétséget kizáról, de hogy ezek a törésvonalak azonnal, tehát vagy mi, vagy ők. Ugye jellemző, hogy hát akkor még egy diszkurzív térben voltunk, tehát a saját pártelnöke, Kis János is vitába szállt vele, De mindesetre ez a típusú megosztottság megindult, és ugye tulajdonképpen a mainstream MDF-ben azért nem az, hogy törpe minoritás, mondta Antal József, ez még belefér egy normális politikai diskurzusba, amikor a Csurka azt mondta, hogy magyarság teljesítmény, hogy azon múlik, hogy neked van-e magyarság teljesítmény, hogy ez egészen elképesztően aljas dolog, és ez az, amit nagyon élesen föltámasztott, fölerősített, és tulajdonképpen ilyen szakadékká tágított a 2010 utáni kurzus, hogy ezt miért csinálta, vagy miért, hogy ez a fene tudja. Lehet több mindent mondani erről, tehát hogy példa mit jelent fideszesnek lenni, vagy mi a lényege ennek a kurzusnak. Én azt mondanám, hogy ez egy vallás, egy szektának az uralma, amelyik tökéletesen fölfüggeszti a racionális érvelést, és hitbeli arapokra helyezi a politikai állásfoglást. És valószínűleg olyan természetű képződmény, ami nem tud konszolidálódni. Hát az a legszörnyűbb benne, hogy ilyen ragadozó üzemmódban van, csak előre tud menni, ha megáll, akkor elpusztul. Tehát van egy ilyen folyamatos nyomás, ugye ez az, ami miatt az ellenfelei nagyon rosszul érzik magukat benne, de a hívei sem érzik jól, mert folyamatosan ugye két nagy érzelem, a gyűlölet és a félelem az, amit föl kell kelteni és gerjeszteni kell ahhoz folyamatosan, hogy működjön ez a masinéria. Ugye ebben az értelemben, egyébként zárjában mondom, ez a kurzus a totalitárius rezsimekre emlékeztet, tehát állandó mozgásban van, és nagyban különbözik az ezt megelőző Kádár korszaktól. Ugye sok mindenben hasonlít hozzá, szokták is hozzá hasonlítani, és valóban van egy ilyen kvázi egypártrendszer, és egy ilyen ideológiai hegemónia, és így tovább. De a Kádár korszak az konszolidált volt, tehát nem volt demokrácia, és nem volt legitim rendszer, nem volt neki népi felhatalmazása, és nem volt igazoltsága, de mégis egy megállapodott berendezkedésnek tűnt, ugye, egy végtelenített, ugye a történelem szünetnek egy 33 éves szakasza. És hogy odáig fejlődött a dolog, hogy még a 80-as évek közepén is jaj, csak szegény Kádár meg ne halljon. Ugye én úgynevezett keresztény úri középosztályi családból jövök, az én édesanyám tényleg egy ilyen régi vágású úri nő, tehát nem lehetett baloldali vagy kommunista érzelmekkel, de még ő 80-as évek közül, még ő is, hogy jaj, csak szegény Kádár meg. Hát ugye ez most nem így van, ezt nem mondhatja senki, hogy a kedves vezér meg ne halljon. Tehát, hogy ebben az értelemben ez a folyamatos megosztó üzemmód, illetve tulajdonképpen ilyen szélsőséges hisztériakeltés, ugye ez a mi kurzusunknak a sajátja most.
Peres László egyetemi tanár, filozófia történész a mai naprakész vendége. Arról beszélgetünk, hogy mit jelent ma a nemzet, ki formálja ennek tartalmát. 2010, ez az a dátum, amióta a Fidesz 2010-es évek eleje óta vonta be intenzíven a határon túli magyarokat a politikai bázisába, vagy a nemzet egyesítésbe, a nemzet építésébe, vagy politikai integrációjába? Onnan kell ezt nézni?
Hát ugye ez a visszamegy a 89-90-re, ugye azt mondta az Antal, hogy 15 millió magyar lelki miniszterelnöke vagyok, tehát hogy kinyitotta ezt a teret. Itt most arról van szó, hogy lényegében rátelepedett erre, tehát hogy az új kurzus, a 2010 utáni kurzus az, ami egészen elképesztő módon eszközként használja valószínűleg a határon túli magyarságot, és sajnos ebben ilyen opozíciós partnere volt a baloldali ellenzék is, tehát hogy azért ne felejtsük el, hogy ezek az érzékenységek ugye 2004. decemberre óta erősödtek föl az emlékezetes népszavazás után, ami sajnos az az igazság, hogy a baloldalnak az utolsó politikai győzelme volt. Tehát egyrészt rendkívül alantas eszközökkel folytatott kampányt, ugye Gyurcsány azt volt képes mondani, hogy kiment meg bennünket a 20 millió romántól, tehát egy egészen elképesztő, aljas mondat, és tulajdonképpen teljesen elidegenítette magától a határon túli magyarságot, és ezt meg is értem, tehát itt egy generációkra okozhatott törést. És az a legszörnyűbb, hogy ez most újra életet, hogy itt a Tisza párt, illetve Magyar Péter nagyon nagy erőfeszítéseket tett, hogy ezt oldja, ezt az elkülönösen, ne legyen automatikusan, aki erdélyi, az fideszes. Ez nem feltétlen van így, rendkívül nagy erőket mozgósított, hogy ez a nagyváradi gyalogtúrája, ugye ilyen szimbolikus nagy megmozdulás sorozat, ami bentenképpen kvázi visszajelentkezett a határon túlra is. Ugye ebben nagyon sok mindent úgy látszott, hogy elér, és most meg megint belerondított a DK-nak a kampánya, nem tudom, hogy mennyire van tisztában szerkesztőre magyar politika finom szerkezetére, tehát ugye azzal...
Igen, Dobrev Klárának a kijelentésére célozom.
Így van, azzal kampányol, hogy el kell venni a határok túli magyaroktól a szavazati jogot. Hát ez egy diszkutábilis kérdés, de egészen biztos, hogy ilyet nem, egyrészt szerzeti jogot nem veszünk el, ilyet nem hozunk szóba kampányidőszakba, ennek szigorúan semmi értelme, nyilván azzal számoltak, vagy úgy kalkuláltak talán, hogy van 500, ugye nem vagyunk nagy párt, de kis párt vagyunk, és van esélyünk bejutni a parlamentbe 5%-kel. Hozzá egy 5%-nyi olyan szavazó van, aki ezzel egyetért, tehát ilyen radikális szavazó, elegem van ebből, tessék. Ez egy racionális számítás volt, de valószínűleg a visszája sokkal súlyosabb, mert ez fölkorbácsolja a kormánypárti érzelmeket a határon túl. Tehát, hogy aki elbizonytalanodott volna a Fidesz hitében, mondjuk a Magyar Péter tevékenysége nyomán, az most hirtelen, na csak azért is, hogy tökéletesen megérthető lelkileg, hogy ez lett az eredménye ennek a félre sikerült gondolatnak.
Az ellenzék idegenítette el saját magát a határon túli magyaroktól, vagy a Fidesz idegenítette el az ellenzéket a határon túli magyaroktól, és növelte a saját dominanciáját azáltal, hogy úgy pozícionálta magát, hogy ő az egyedüli védelmezője a határon túli magyaroknak a nagy nemzetegyesítésben?
Hát nem azt mondom, hogy a korábbi ellenzék nem semmiképpen sem idegenített el, de mindesetre a nemzeti kérdést nagyon távolságtartóan kezelte. Tehát meg van egy ilyen, mindig is így volt, hogy a jobb oldal nagyobb affinitást mutat. Ugye baloldali nacionalista ideológiait soha nem igazán volt, és nem lett a 89-90 után sem. Tehát azt lehet mondani, hogy az ellenzék nem tett azért, hogy legalábbis ilyen ideológiai értelemben, hogy hát a nemzet egyesítésére törekedjen, és ilyen fogalmakban gondolkodjon. De ez egy másik dolog, amit ezek csinálnak, hogy tulajdonképpen rendkívül erőszakosan és mesterségesen rátelepszenek az erdélyi magyarok intézményeire, kisajátítják azokat, Budapestről irányítják, és egyáltalán ideológiailag ellehetetlenítenek minden alternatív beszédet. Tehát, hogy én nem vagyok ennek szakértője, de azt hiszem, hogy ez ilyen közpolitikai értelemben is súlyos kudarc, amikor közvetlenül akarják irányítani a kisebbségi magyarság politikai törekvését, amit egy másik államban fejt ki. Tehát, hogy ez a része a történetnek, az biztos, hogy a Fidesz felelősséggel.
A Fidesz nemzetpolitikája az ön megítélése szerint közelebb hozza, vagy távolítja egymástól a magyarországi és a külhoni magyar közösségeket?
Hát tipikusan távolítja, ugye a teljesen világos, ugye ez az a ellenérzés, ami kifejeződik a DK-nak, a teljesen világos. Amit mondom, hát az a kérdés, hogy ez hova fejlődik, vagy mit lehet ezzel kezdeni, és hogy ebben az értelemben a Magyar Péter ugye határozott gesztusokat tesz, és egyébként is nyit a jobboldali szavazó közösség felé. Nagyon személyes élményem, hogy tényleg végre lehet nemzeti szín zászlóval tüntetni, végre lehet könnyes szemmel a himnuszt énekelni egy tömegrendezvényen. Ez nem lehetett, ugye ez már a miép, meg a Jobbiktól kezdve, ugye ez valami gázosnak tűnt, hogy én miért lobogtatom itt a magyar zászlót. Most nem az, tehát, hogy kifejezetten van egy ilyen törekvése, és hát ez csomó gesztus, hogy Bocskaiban mondja a március 15-i beszédet, hogy Vasalbertet idéz interjúiban, és így tovább. Tehát, hogy van egy ilyen nyitás, hogy egy ilyen kitágított nemzetfogalomba vissza egy ilyen kereszténydemokrata középjobb irányba föltámassza ezt a politikai közösséget, és egyben hát ebbe beleépítse egy ilyen centrumpárti jelleggel a nemzeteket. És az más kérdés, hogy olyan szituációban van, amikor hát óhatatlanul nagyon leegyszerűsödik a választás kérdése, hogy és valóban így van, vagy magyarra szavazol, vagy Orbánra. Tehát rendkívül leegyszerűsödik a dolog, és ez megint tulajdonképpen ilyen bifurkációt hoz létre, tehát hogy valami ellen. Ugye az ellenzéknek ez a rettenetes kudarc sorozata, ami az elmúlt 16 évben, vagy 14-ben tapasztalható volt, hogy egyáltalán nem tudott befolyásolni semmit, ugye 14-ben külön indultak, 18-ban koordinálva indultak, 22-ben meg együtt indultak, és mind a három eset a Fidesz kétharmadát eredményezte, noha persze én átbuherált választójogi rendszerrel, és így tovább mindenféle aljassággal, de ez ténykérdés, hogy ez nem sikerült. És most ugye már azt gondolta az ember, hogy valóban választások útján ezt nem lehet eltávolítani ezt a kurzust, és most fölé lett a remény, hogy talán mégis. De ezzel együtt is a Magyar Péter ilyen nagyon furcsa helyzetben van, mert ebből a megkülönböztető, vagy ebből ezen a szakadékon óhatatlanul belekerült, tehát hogy ami a beszélgetésünk tárgya, hogy van-e esélye ennek az ároknak a betemetésére, van-e esély, vagy hogy mi. Hát most prompt a választások idején biztos, hogy nem, tehát hogy egy kormányváltás után egy bölcs térsékelt politikával megindulhat egy ilyen nagyon lassú építkezés, az lehetséges, de hát most közelesen biztos, hogy ennek nincs reménye.
Hát a nemzet újra egyesíthető, megvan az a politikai közösség, amely újra egyesítheti a nemzetet, csak hogy most azt is látjuk, vagy innen legalábbis Erdélyből úgy tűnik, továbbra is a politikai főszereplő mindkét oldalon, bármennyire is furcsának hangzik ez, Orbán Viktor, az egyik tábor az, amelyik lelkesedik Orbán
igen.
Viktorért,
igen.
A másik pedig bármi áron le akarja váltani Orbán
igen.
Viktort.
Igen, igen. Erre céloztam, igen.
Újraegyesíthető a nemzet? Ilyen körülmények között is? Mert hogy a hát szakadék
az,
megvan.
Mondok, hogy most prompt biztos, hogy nem. Tehát most éppen, hogy a szakad, tehát hogy tulajdonképpen valami egészen ijesztő lett a magyar közélet itt az elmúlt hetekben, vagy hónapokban, tehát egészen rémületes. Hát most biztos, hogy nem, de mondom, hogy ez ennek elvileg, és azzal a background-dal, amivel a magyar jön, és egészen más fogalmai vannak a nemzetről, mint az eddigi ellenzék bármelyik erejének. Tehát ebben az értelemben ennek van esélye, hogy egy ilyen mérsékelt jobb közép irányba. De hát ugye ez egy tragédia azért, hát lássuk be, hogy sok bűne van az elmúlt 16 évnek, de a legfontosabb talán megszüntette a politikai tagoltságot. Tehát aki Magyarországon most elmegy április 12-én választani, ez három jobboldali párt közül választhat. Ugye a maradék negyedik, ötödik, azok nem léteznek gyakorlatilag, tehát hogy teljesen reménytelen energiapazarlás lenne őket megkísérelni, bejuttatni. Ez három jobboldali párt. Ugye a Mi Hazánk az lényegében ilyen alig leplezve egy ilyen fasisztoid alakulat. A Fidesz voltak éppen egy ilyen szürreális önkényuralmat megvalósító autokráciának látszik egyre inkább. És van egy ilyen szeriőz képet mutató jobb közép ilyen néppárti kereszténydemokrata formáció, aminek szeretné láttatni a Tiszát a Magyar Péter. Tehát magyarán csak jobb oldalról tudunk választani. És ez egyébként egy tragédia. Ugye szokták kérdezni a barátaim, hogy akkor jaj, Magyar Péter. Magyar Péterre kétszer kell választani, Magyar Pétert kétszer kell választani, először és utoljára. Tehát pontosan ez a pillanat, amikor nem lehet más csinálni, de ezt annak a reményében lehet tenni, hogy a politikai tagoltság megint megszilárdul, és megint megindul valami konszolidáltabb politikai élet, és a politikai viták kikerülnek az érzelmek világából, és meg ilyen diszkurzív alapra kerülnek lassan. Tehát, hogy ez egy távlati dolog szerintem.
A politikai tagoltságnak a felszámolása, megszüntetése az visszavezethető oda, amiről itt korábban beszéltünk, hogy a bevett eszköz volt, meg bevett eszköz az ellenfelek nemzetellenes szereplőként való keretezése, feltüntetése. Tehát ez vezetett a baloldal felszámolásához, vagy önfelszámolás zajlott?
Hát mind a kettő, de természetesen ez egy tudatos politikai stratégia, hogy ez nem csak, tehát miénk a nemzet, ugye haza nem lehet, ez teljesen világos, de hát azért ehhez kellett egy olyan típusú baloldali liberális tábor is, ami elég érzéketlennek tűnt a nemzeti problémát. Tehát valóban a mából visszatekintve a 2004. december az egy nagyon súlyos töréspont, és hát nem látszott, hogy ebből kivezet valami. Én magam is patriótának tekintem magamat, de nem gondolom, hogy kizárólag úgy lehetne a nemzet barátjának lenni, ahogy a Fidesz teszi velünk.
A baloldal hiányát említette ön, a baloldali erők hiányát, azt, hogy gyakorlatilag három jobboldali párt közül lehet választani a soron következő magyarországi országgyűlési választásokon. Reális, vagy csak inkább egyfajta politikai mítosz annak a politikai pluralizmusnak a megteremtése, amelyről itt beszéltünk?
Hát ez egy lassú folyamat nyilvánvaló, tehát az összefügg, a politikai tagoltság azért összefügg az alkotmányosság állapotával is, tehát annyit azért mindenképpen lehet remélni egy esetleges új jobb-közép kormánytól, hogy az alkotmányos jogállami intézményeket helyreállítja. Ennek a következménye lesz az majd, hogy a politikai tér is föléled, mert hát jelenleg ez halott állapotban van, és hát csak kudarcokról tud beszámolni. Ez valószínűleg mindenkinek, én legalábbis abban a hitben ringatom magam, hogy ez mindenkinek jó lesz, tehát hogy megindulhat itt baloldali politika is. Lesz értelme ennek a fogalomnak egyáltalán.
Zárásként volt egy beszélgetés a múlt héten Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes és Hiller István között. Utóbbi arról beszélt, hogy reális kockázata van a társadalmi béke megbomlásának, olyan értelemben, hogy akár fizikai összecsapásra is sor kerülhet, vagy nem lehet kizárni a fizikai összecsapást. Mennyire vész forgatókönyv?
Hát nézze, ugye, hát alapvetően ez egy csoda, amit végbe ment az elmúlt 35 évben, tehát ez a jogállami átmenet, ez lényegében vér nélkül zajlott le. Ugye egyesítette a reformnak és a forradalomnak a kedvező vonásait, tehát hogy vér nélkül, de rendszerváltást hozott el. Egyetlen egy magyar állampolgár, egy magyarra emlékszem, aki meghalt 89-90-ben, talán egy szegedi kamionsofőr, aki 89 decemberében nagy boldogan átment Erdélybe, vitte a élelmiszert, könyveket, ajándékot, és a Póbor golyó véletlenül eltalálta még ott. Ez az egy ember, aki áldozata a magyar 89-90-nek. Tehát ez nagyon, és ahhoz képest is, hát igen, moderálva maradt az erőszak, néha választások idején ledöntötték egymás útját, meg a Kubatov bőrfejvi, meg emlékszik arra a jelenetre, amikor a szocialisták népszavazási kezdeményezését nem lehetett beadni a Nemzeti Választási Bizottsághoz, mert megálltak ott a bőrfejűek, a Fradi balközép támogatói, és nem engedték be a megérkező szocialista delegáltat, és előre toltak egy fideszes öregasszony. Tehát, hogy ez azért egy fasisztoid jelenet. Tehát, hogy egy ilyen. Na most, hát reméljük, hogy nem lesz. Ugye benne van ez, hogy amikor a Menzer Tamás odament egy éve, és Magyar Péter arcától 15 centire ilyen habzó szájjal elkezdett ordítani, ugye akkor benne volt egy ilyen irányú fordulata a folyamatnak, de hát egyrészt Magyar Péternek helyén volt az esze, másrészt nyilván lemérték, hogy milyennek a hatása, és senkinek nem volt rokonszenes. Hát most vannak ilyen, hát nem hiszem, hogy ez kiterjedt, de hát persze választási gyűléseken, itt aláírásgyűjtés során, ugye éppen a legmegdöbbentőbb, hogy ennek a roncstársadalomnak a tagjai szegények, akik igazán áldozatai a kurzusnak, azok a legvadabb radikális hívei is, és azok borogatják föl a Tisza pultjait, stb. Tehát van az erőszak, benne van a levegőben, de szerintem nem fog érvényesülni, tehát hogy nem ilyen volt a mi fejlődésünk, és reménykedem abban, hogy ilyen konszolidált mederben is marad.
Itt mondjuk el azért azt, hogy magyarországi újságírók kollégák ellen vannak erőszakos megnyilvánulások, a békemenetből is láttuk azt, amint a HVG újságíróját kilögdösték, a Telex újságíróját lögdösik, nyilván itt a kormánypárt támogatói, a kormány ellenes sajtónak az újságíróit bántalmazzák, ami választási kampányban sem megengedhető.
Hát ezt azért persze, mondjuk el. Ez nem vitás, de hát nem tartok attól, hogy itten összecsapások lesznek. Inkább ugye ez lényegében egy ilyen politikai banditizmus, amikor állami szervek megállítanak és elrabolnak pénzszállító kisbuszokat, amik teljesen legális módon mennek át az országon, tehát ez ami egészen elképesztő, tehát hogy azt gondolná az ember, hogy ilyen nincs, és mégis van. De ez, hát ez is erőszak a maga módján, de amire maga kérdezett, az inkább az, hogy leszivárog ez a mindennapokban, és az emberek is egymás ellen fordulnak-e tömegesen. Hát én azért bízom benne, hogy ez nem így lesz.
Zárjunk ezzel az optimizmussal. Perec László, egyetemi tanár, filozófia történész volt a mai Naprakész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm az érdeklődést. Köszönöm szerkesztőben.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.